Jó estét kívánok, kedves barátaim! Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Erev Tov, mindenkit kitüntetett szeretettel és tisztelettel üdvözlünk a ma esti Talmud órán. Jó estét kívánok, Tamás! Isten hozott körünkben. Erev Tov! Jó estét, Éva! Kedves barátaim! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Szilárd! Isten hozott, Erev Tov! Kedves barátaim, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti tanuláson. Jó estét kívánok! A Baba Bászra traktátus 51-es lapját fogjuk ma este tanulmányozni, és mielőtt neki kezdenénk a tanulásnak, ma este is megemlékezünk az Izraelben folyó harcokról, imádkozunk a hősies katonáink sikeréért, testi-lelki épségéért, a túszok mielőbbi szabadulásáért, a sebesültek gyógyulásáért. És a ma esti tanulást is egy kedves tanulótársunknak szenteljük, az ő emlékének, Gershon Each Moshe ben Yaakov Yosef, Stiber Gábor emléke legyen áldott. Drága barátaim, a Baba Bászra traktátus 51-es lapját fogjuk ma este tanulmányozni, és gyorsan vegyük fel a szálakat, hogy miről is volt szó tegnap az 50-es lapon. Gufa. Az 50-es lap végén tartunk. Gufa. Amar Rav, én machzikim ben nichze, és ez is. Volt egy mondás, amit tegnap idéztünk Ráv részéről, aki azt mondta, hogy a férjezett nő vagyona kapcsán nincs olyan fogalom, hogy érvényes elbirtoklás. Ugye az elbirtoklás azt jelenteni, hogyha valaki normál esetben egy másik ember ingatlanán belül, birtokon belül van több mint 3 évet, akkor hivatkozhat arra, hogy ezt ő tulajdonképpen megvette, és hiába nincsen meg a adásvételi szerződése, az csak azért nincs meg, mert az ember nem rakja el az adásvételi szerződést 3 éven keresztül. Ezt hívjuk jogos elbirtoklásnak, de egy férjezett asszony esetén ez nincs, ilyen nem létezik. Tegnap beszéltünk arról, hogy ez vajon mit jelenthet. Ez azt jelenti, hogy a férj nem birtokolja el a nő vagyonát, tehát ha a férj használja a feleség ingatlanát, akkor az, ott nem jön létre az elbirtoklás. Vagy azt jelenti, hogy egy idegen ember nem birtokolhatja el a nő ingatlanát, mert a nő tudja azt mondani, hogy azért nem tiltakozott az elbirtoklással szemben, mert úgy volt, hogy a férje gondozza a vagyonát, és ezért a nem tiltakozott, mert úgy volt fel, hogy majd úgyis biztos a férje fog tiltakozni. Azt mondja a Talmud, de Ráftát azt nyilatkozta, hogy én nechzikim ben nichzei is ez is, hogy egy férjezett asszony vagyonát nem lehet jogosan elbirtokolni, de Jani gajla amru machzikim. És a diaszpora bírái azon véleményen volt, hogy lehet, hogy igenis létezik jogos elbirtoklás. Amar Ráv a lachak edejani gajla. Később Ráv azt nyilatkozta, hogy a halaká az a diaszpora bíráit követi. Amré Ráv Kahanna, vagy Ráv Ászi, Ráv Hadarbé, Mármis Májszei. Később Ráv Kahanna és Ráv Ászi szembesítették Rávot az ön ellentmondásával. Egyszer azt mondta, hogy én machzikim, hogy nincsen jogos elbirtoklás egy harmadik személy, most éppen úgy értelmezzük, egy harmadik személy részéről a férjezett asszony vagyonára. Később meg azt mondta, hogy a vele vitában álló diaszpora bírái helyesen nyilatkoztak, és mégis van jogos elbirtoklás. Akkor vajon visszalépett volna a korábbi véleményétől? Amel Leo Mistabra, Imrikedre Bi Yosef. Mire azt mondta nekik Ráv, Én abban a témában, vagy abban a tekintetben mondtam, amit mondtam, amit Rav Yosef említett. Ugye ezt említettük tegnap Rav Yosefnek a magyarázatát. Van egy speciális eset, amikor nem arról van szó, hogy a férjezett asszony a férje élete során valaki elbirtokolja a nő vagyonát, mert ez nyilvánvalóan nem működik. A nő is hivatkozott arra, hogy ő azért nem tiltakozott az elbirtoklással szemben, mert úgy volt vele, hogy így is, úgy is a férje az, aki kezeli az ő vagyonát, hanem arról a speciális helyzetről van szó, amikor valaki elkezdte használni a nő tulajdonát képző ingatlant még a férj élete során, majd elhunyt a férj, meghalt a férj, és ezek után 3 éven keresztül használta az ingatlant. Amikor a nő később kérdőre vonja, hogy mit keres ebben az ingatlanban, akkor azt mondja, hogy ezt a férjettől vettem. Tekintettel arra, hogy mondhatná azt, hogy tőled vettem, és akkor kénytelenek lennénk neki elhinni, hiszen a nő az már ugye nincs férnél több mint 3 éve, és ez alatt a 3 év alatt nem tiltakozott az elbirtoklással szemben, akkor most, amikor nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a férjettől vettem, ezt is el kell, hogy higgyük neki. Tehát Ráv csak erről a speciális esetről mondta, hogy a halaká a diaszpora bíráit követi, amúgy különben továbbra is kitart azon véleménye mellett, hogyha a férj élete során beszélünk elbirtoklásról, egy harmadik személy a férj élete során elbirtokolja a nőnek a vagyonát, akkor ott nem jön létre jogos elbirtoklás. Kedves barátaim, az 51-es lapon vagyunk, és megyünk tovább, a Misnában idézzük a következő paragrafust. Löjle isebe nixze bájla. Ugye a Misna azokról a dolgokról beszélt, azokat a dolgokat sorolta, ahol nem jön létre jogos elbirtoklás. Most legutóbb arról beszéltünk, hogy a férj nem tudja elbirtokolni a nő vagyonát, de ugyanígy a nő sem tudja elbirtokolni a férj vagyonát. Tehát, hogyha a nő használja a férj vagyonát, akkor hiába használta több mint 3 éven keresztül, nem teheti ezt saját, nem válik ez az ő tulajdonává. Arra való hivatkozása, hogy a férj ezt bizony eladta neki, és ha nem adta volna el neki, akkor valószínűleg tiltakozott volna a használat ellen. Ez így nem jön létre. Azt mondja a Talmud Psita, kivendele észlejme zainim, zainimodaka achla. Azt mondja, mi ebben a hitus, mi ebben a novó? Persze, hogy nem jön létre az elbirtoklás. Nyilvánvalóan nő azért használta a férj ingatlanát, itt leginkább termőföldjéről beszélünk, mert a férj köteles ugye a ellátmányt biztosítani a nőnek, köteles tartásdíjat adni a nőnek, és nyilvánvalóan ennek a földnek, vagy ingatlannak a haszonélvezete volt az, ami ezt a tartásdíjat biztosította. Tehát föl sem merült volna a férjben, hogy neki tiltakoznia kell az ellen, hogy a nő használja azt az ingatlant. Azt mondja, Talmud, hogy szíha, de jihadla árach részélem zöjna. Szóval Talmud, igen, egy olyan speciális esetről beszélünk, amikor a férj nevesített egy másik ingatlant, aminek a használatából a nő kielégíthette volna a tartásdíj összegét, és a nő nem ezt az ingatlant használja, vagy nem csak ezt az ingatlant használja, hanem egy másikat, ennek dacára az elbirtoklás nem jön létre, a nő nem hivatkozhat arra, hogyha a férjnek nem tetszett, hogy én ezt használom, akkor mondania kellett volna valamit. Oké, tehát akkor minden esetre mit látok, hogy a nő nem hiába használja a férj ingatlanát hosszú időn keresztül, ezáltal nem jön létre a jogos elbirtoklás, nem úgy, mint amikor két idegen ember közötti ingatlan használat van. Azt kérdezi a Talmud, ha rája jés. Ezek szerint, hogyha az elbirtoklásról mondani kell, hogy nem jön létre, a férj ingatlanát nem tudja elbirtokolni, vagy elbirtoklással megszerezni a nő, akkor az azt jelenti, hogy ha viszont szerződése van arról, hogy a férj eladta neki az ingatlant, akkor az egy jogos eladás. Lémalig lujazúz jó, de baj? Miért nem mondjuk azt, hogy a férj csak azért írt alá vele egy szerződést az adásvételre, mert a férjnek gyanús, hogy a feleségnek honnan van pénze arra, hogy vegyen tőle egy ingatlant, és attól tart, hogy a feleség rejteget előle valamilyen pénzt, és csak így akarja törbe csalni, hogy előkerüljön, hogy hol tartogatja, hol rejtegeti azt a pénzt előle. De valójában nem gondolja komolyan, hogy tényleg eladná azt az ingatlant a feleségének. És ezért ez az ingatlanadásvétel ne legyen érvényes. Még egyszer. Most ugye arra jutottunk, hogy a Talmud, a Misnának hangsúlyoznia kell, hogy elbirtoklás révén a nő nem tud ingatlant szerezni a férjétől. Nem tud tulajdonjogot szerezni egy ingatlanra a férjétől. Ez mit jelent? Ha hangsúlyozni kell, hogy elbirtoklás révén nem lehet, akkor az azt jelenti, hogy elbirtoklás révén nem lehet, de adásvétel révén igen. Tehát ha nő előszed egy szerződést, akkor az érvényes lenne. Most később, pillanatokon belül, látni fogjuk, hogy van egy vita a talmudi bölcsek között, hogyha a férj aláír egy szerződést, egy adásvételi szerződést a feleségével egy ingatlanra, akkor azt komolyan lehet-e venni, vagy, és azt lehet mondani, hogy ez valóban érvényes, vagy ha a férje azt mondja, hogy tulajdonképpen ezt nem gondolta komolyan, és csak azért írta alá, mert gyanús volt neki, nem tipikus ugye a Talmud időben, hogy a nőnek saját vagyona, saját pénze legyen, és gyanús volt neki az asszonynak onnan van pénze, és ezt akarta felfedni, ezt akarta kinyomozni, akkor vajon el lehet-e fogadni a férnek ezt a hivatkozását, és érvénytelenné nyilvánítani az adásvételi szerződést. Ez egy vita. És abban a tényből, hogy a mi misnánk kell, hogy hangsúlyozza, hogy az elbirtoklás révén nem lehet, a nő nem tud tulajdonjogot szerezni a férj ingatlanából, ez arra enged következtetni első ránézésre, hogy az elbirtoklás révén nem, de adásvétel révén igen. Így tehát akkor eldőlne ez a vita, és az derülne ki, hogy nem mondjuk azt, nem fogadjuk el azt az érvet, és nem mondjuk azt, hogy valóban a férj csak ki akarta nyomozni, hogy a feleségnek honnan van pénze. És májta mina, amelyiket szadal Isten kansza, vagy lejjám rindulnak az de baj. Szóval Talmud, akkor ebből le tudnánk következtetni, hogy nem mondjuk azt, nem fogadjuk el azt a hivatkozást, hogyha a férje azt mondja, hogy én nem gondoltam komolyan az adásvételt, csak azért írtam alá, hogy kikutassam, kinyomozzam, hogy a feleségemnek honnan van pénze. Azt mondja a Talmud, éjma, harrája jézsbe stár ma tana. Szerintem Talmud nem. Mert lehetne a mi misnánk, a mi misnánkból ez még nem következik. Mert az a tény, hogy a misnánk kell, hogy hangsúlyozza, hogy elbirtoklás révén nem tud tulajdonba kerülni az asszony, azt nem azért kell hangsúlyozza, mert adásvétel révén tulajdonba tud kerülni, hanem azért, mert ajándékozás révén tulajdonba tud kerülni. Tulajdonképpen háromféle tulajdonba kerülési mód van, lehetséges mód van. Vagy az elbirtoklás, vagy adásvétel, vagy ajándékozás. És azt mondja itt a misna, hogy elbirtoklás révén tulajdonba tud kerülni, de nem, bocsánat, hogy elbirtoklás révén nem tud tulajdonba kerülni, de ezt nem azért kell hangsúlyozni, mert adásvétel által igen, hanem azért, mert ajándékozás által igen. És így az a kérdés, hogy most akkor adásvétel által tulajdonba tud-e kerülni, vagy sem, az továbbra is nyitott tud maradni, és fennmarad az a vita, hogy lehet-e arra hivatkozni, a férj hivatkozhat-e arra, hogy ő tulajdonképpen nem gondolta komolyan az adásvételt, és csak azért írta alá a szerződést, mert ki akarta nyomozni, hogy a feleségének honnan van pénze. Imlérebb Nachman elfunna, lőj havén már gában beúrta betchuna. Egyszer Rav Nachman azt mondta Rav Hunának, Mester, nem voltál velünk az este a város szélén. Ugye a város szélén ez a tanházra utal. A tanházban nem voltál velünk az este. De Amrini minimáli assza, és ott kiváló dolgokról beszélgettünk. Amrilei máj minimáli assza. Azt mondta neki, na mi, miről maradtam le, mik azok a kiváló dolgok. Amrissu, ha maiche szadele istaj, kansa, vilaj amrina, leg zlujé, zuzé, hude baj. Azt mondja, megmondom mit, arról tanultunk, hogy valaki behivatkozott egy halachát, ami úgy szólt, hogy ha valaki elad egy földet, egy ingatlant a feleségének, akkor az adásvétel létrejön, és nem mondjuk azt, vagy nem fogadjuk el azt az érvet később, hogy csak azért írta alá az adásvételt, mert ki akarta nyomozni, hogy a felesége honnan rendelkezik pénzzel. Amre lej, psita, dál zuzi maha, de tikni mi stara, mi lőtnán, de haszim sésta maha ezt nikni, mi kezdve mi stárva hazaka. Mire azt mondta, funa, nem értem, mi ebben az újdonság, mi ebben a novum. Tegyük föl, hogy a pénzt csak azért fogadta el, mert ki akarta valahogy szedni a feleségéből a pénzt. Ki akarta nyomozni, hogy honnan van pénz, és ki akarta. Ettől még nem kellett, hogy aláírjon egy szerződést. Itt ugye aláírt egy szerződést. Van egy adásvételi szerződésünk. Ugye mit tanultunk? Hogy ne haszim se és lemachrájusz. Hogy az ingatlant azt háromféle módon lehet megszerezni. Be keszef, be stár, be hazaka. Pénz által, szerződés által, vagy birtoklás által. Ez a módja a jogos megszerzésének, az ingatlan jogos megszerzésének. Tehát, tegyük föl, hogy a pénz az egy olyan hivatkozás, amire a férje azt tudja mondani, hogy jó, csak azért nem gondoltam komolyan, hogy eladom neki az ingatlant, hanem csak ki akartam szedni belőle a pénzt, mert nincs furcsa nekem, hogy a feleségemnek önálló pénze van, az minden pénzem, az ő az enyém, és én ezért akartam elfogadni tőle a pénzt. Rendben van, akkor tegyük félre a pénzt. De még mindig ott van a szerződés, és a szerződés révén a feleség érvényesen megszerzi az ingatlan. Tehát most hagyjuk azt a kérdést, hogy Ligluyem Zuzeuza Assa, hogy most a férj azzal játszik igazából, hogy csak ki akar nyomozni a feleségnek, honnan van pénz, vagy honnan nincs. Tegyük fel, ki akar nyomozni. De még mindig van egy aláírt szerződésük. És a szerződés az egy módja a megszerzésnek pénz nélkül is. Amre leéve lávít már alá, amre smörle is sanul ebbe stárma tanál, stárma mechel, egy kanács, ítelni, de mea. Azt mondja, a Talmud, várjunk csak. Ez nem ilyen egyszerű. Mert mi az a szerződés? Amikor azt mondjuk, és ez egy érdekes kérdés úgy általában, hogy a szerződéssel megszerzett ingatlan, az mit jelent? Ott mit jelent a szerződés? Az azt jelenti, hogy önmagában a szerződés. A birtoklásról tudjuk. A birtoklás az jelenteti simán azt, hogy elbirtokolta. De a szerződés az azt jelenti, hogy egy szerződéssel meg lehet szerezni egy ingatlant fizetés nélkül is? Hogy lefordítsuk a mai nyelvre ezt a kérdést. Tegyük fel, hogy én veszek egy ingatlant. Aláírtuk az adásvételi szerződést. Az ingatlant ezzel, és tegyük fel, hogy egy késleltetett fizetéssel szereztem meg. Az ingatlan az enyémé válik a szerződés révén, csak beáll egy fizetési kötelezettség, vagy a szerződés önmagában fizetség nélkül nem szerzi meg az ingatlant. Mit mondott Smuel? Smuel azt mondta, hogy amikor a bölcsek azt tanították, hogy háromféle módja van az ingatlan megszerzésének, a birtoklás, a szerződés és a pénz, ott a szerződés az alapvetően pénzzel együtt értendő, vagy ez arról kivétel lehet egy ajándékozási szerződés. Ott igen, ott a szerződés önmagában is segít. Tehát az, amit itt most mondott Rav Huna, hogy hát tulajdonképpen nincs semmi újdonság abban, hogy a férj eladhat a feleségének érvényesen ingatlant, mert hát ott van a szerződés. Hogyha a pénzre még azt is mondaná, hogy az csak azért fogadta el, mert a feleségétől ki akarta szedni azt a pénzt, ami szerinte jogtalanul van nála, de a szerződés akkor attól még érvényes? Hát nem érvényes, mert ugye azt mondta Rafuna, vagy azt mondta Smuel, hogy a szerződés alapvetően csak pénzzel együtt érvényes. De lábma is Rafa mondom, és tár kétszer, kasszav lelni jár el, hesz, áfa pisémbe, és ebbe prutas, adaj, makar elekha, szadékul elekhari, makar elekha. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Rafa Mumuna ezzel az értelmezéssel szemben, Smuel értelmezéssel szemben, aki azt mondta, hogy a szerződés csak a pénzzel együtt érvényes, azt mondta, hogy van egy brájt, amelyik úgy fogalmaz, hogy hogyan kell, a brájt a végén megy az, hogy mi az egyes megszerzési módoknak a módja. Tehát hogyan kell pénzzel megszerezni, szerződéssel, birtoklással. És amikor a szerződést fejti ki, akkor azt mondja, mit jelent a szerződés általi megszerzés? Ha fogott egy darab papírt, vagy egy cserepet, és ráírta, annak ellenére különben, hogy annak a papírnak, a cserépnek nincs önmagában értéke, de ráírta, az ingatlanom el van neked adva, Az ingatlanom a tiéd, az ingatlanom neked van adva. Akkor az önmagában már létrehozza az eladást, annak ellenére, hogy nincs pénz. Nem mondja, hogy és pénzt is átadott neki. Tehát akkor nincs igaza Smuelnak. Azt mondja, hogy ma is szívem, hogy mi fárek lett. Valójában ő maga megválaszolta ezt a kérdést. De ma is össze, de mit nére assza? Azt mondta, hogy attól függ. Ha egy olyan ingatlanról van szó, ami egy rossz minőségű ingatlan, és ezért adod el, ott az adásvétel létrejön magával a szerződéssel. Smuel egy olyan ingatlanról beszélt, ahol amikor azt mondta, hogy csak pénzzel együtt jön létre a szerződés érvényesen, akkor egy olyan szerződés, egy olyan ingatlanról beszélt, amiben nem egy rossz minőségű ingatlannal van dolgunk, és ezért ott valójában az adásvétel a szerződés révén is csak akkor jön létre, hogyha a pénzt átadta. Amúgy szerződés önmagában, pénz nélkül csak akkor lenne érvényes, ha vagy egy rossz minőségű ingatlan adásvételéről van szó, vagy hogyha egy ajándékozási szerződésről beszélünk. Oké, a Bibi Szájmla, Bismét Rav Nachman, a Bibi végül is Rav Nachman véleményét, vagy Rav Nachman mondását elfogadta. És Rav Nachman ugye mit mondott? Azt mondta, hogy a férj, ha elad a feleségének egy ingatlant, akkor nem hivatkoz, egy érvényes eladást tud lenni, és nem hivatkozhat arra, hogy csak a pénzt akarta kiszedni az asszonyból, ki akarta nyomozni, hogy az asszonynak honnan van pénze, és hol tartja a pénzét. De vási ammár, mert a tannabik és litne laj, vagy lama kaszulóba sem mehekedére jápaszkaik. Rav Ási pedig azt mondta, hogy elképzelte egy olyan variáció is, hogy valójában az illető ajándék önmagában szerződés által egy pillanat. Igen. De Ási pedig azt mondta, hogy az a mondás, az a halacha, ami úgy hangzott, hogy a szerződés általi megszerzés az önmagában a szerződés megírásával történik, és nem kell hozzá pénz. Ugye mi ezt úgy magyaráztuk, hogy ez egy olyan speciális helyzetről szól, amikor egy rossz minőségi ingatlant ad el. De Ási meg azt mondta, hogy nem. Lehet, hogy ez is tulajdonképpen egy, amiről itt a Brájta beszél, ez egy ajándékozási szerződés, egy olyan ajándékozási szerződés, amit eladásnak nevez, eladásnak nevez a Brájta, vagy eladásnak nevez az ajándékozó. Miért? Mert ezzel akarja az ajándékozott státuszát megerősíteni. A Balázs azt írja, hogy a szerződés, ugye amikor nyilván az arra utal ezzel, hogy a szerződés önmagában is létrehozza az adásvételt, hogy attól függ, hogy mit írunk a szerződésbe. Azt írjuk, hogy pénzzel, akkor a pénzzel. Ha azt írjuk, hogy nem, akkor nem. Ebben teljesen igazad van. A kérdés az az, hogy amiről itt a Talmud beszél, hogy van-e olyan mód, hogy egy ingatlant eladjak, létezhet-e olyan jogi állapot, vagy egy olyan jogi konstrukció, hogy egy szerződés által önmagában tulajdont váltson egy ingatlan fizetés nélkül. Az, hogy a magyar jogban nyilván létezik ilyen, az egy dolog, de hogy a halakhában létezik-e ilyen. És ugye abból indultunk ki az első nekifutásra, hogy nem. Ahogy Smuel mondta, hogy a szerződés általi megszerzés, amiről a Misna beszél, az csak az ajándékozási szerződés, de egy adásvételnél mindenképp pénz is kell, hogy legyen. És végül oda jutottunk, hogy mivel van egy olyan brájtánk, amelyik leírja, hogy van olyan adásvételi mód, ami szerződésre jön létre, és önmagában nem említ pénzt, hanem csak azt, hogy ráírod egy szerződés, hogy tiéd az ingatlanom. Ez nem is egy szerződés, ez egy nyilatkozat. Tiéd az ingatlanom, neked eladtam az ingatlanomat. Abból azt látjuk, hogy mégiscsak van valahol ilyen lehetőség, és erre mondta azt a Talmud, hogy végül is lehet, hogy Smuel úgy fogja ezt magyarázni, hogy csak olyan esetben, amikor rossz minőségű ingatlant adsz el, akkor elfogadjuk, hogy ez egy jogos konstrukció. Oké. Okay. Bár is legyen, most tényleg vissza az alapkérdéshez. Rav Nachman azt mondta, hogy ha a férje eladja a feleségének az ingatlant, akkor az egy érvényes eladás, és nem hivatkozhat arra, hogy, hogy csak azért adta el neki, mert gyanús volt neki, hogy a feleségnek honnan van saját pénze, és ezt a pénzt akarta tőle valahogy elszedni. Ezt mondta Rav Nachman. És a Talmud ezzel szemben akar különböző hivatkozásokkal ellent vetni. Mészvei, löjve, mine eved, sihlöjve, mine isre, vagy gősre, én le alap klum. Azt mondja, Talmud, van egy brájt, amelyik nagyon érdekes dolgot mond. Jól, akkor valaki kölcsönkér a saját szolgájától pénzt, kánaánita szolgájától, majd felszabadítja a szolgát. Vagy kölcsönkér a feleségétől, és utána elválnak. Akkor én lafklum, akkor utána nem állhatnak elő egy követeléssel vele szemben. Mi lehet a magyarázata ennek a furcsa blájtának? Máj tájma lábisum, de minden legulő zuzió, de assza? Vajon nem lehet más? Vajon nem más vajon más a magyarázata ennek, mint az, hogy ezt az egészet, ez nem egy valódi kölcsön volt, hanem csak ki akarta szedni a pénzt azokból, akik az ő gondjaira voltak bízva, hogy értsük különben. Tehát alapvetően egy nőnek a talmudi időben nem volt saját vagyona, kivéve azok a dolgok, amiket hozományként hozott be a házasságba, amit egy válás esetén magával vitt. Azért nem volt saját vagyona, mert bármit szerzett a házasság ideje alatt, az a férjet illette, cserében azért, hogy a férj viszont el kellett, hogy tartsa. Lehetett köztük egy olyan megállapodás, hogy én in zöjnös vén jajsza, hogy én nem akarom, hogy eltartsál, és viszont magamnak szerzem meg a megélhetésre valót. Oké, okay, az egy dolog. De alapból a megállapodás az volt közöttük, hogy a férj eltartja, viszont bármi, amit a feleség megszerez, az a férjet illeti. És ezért, hogyha a férj kölcsönkért a feleségétől, akkor az valószínűleg nem egy valódi kölcsönkérés volt, hiszen hiába közben elváltak, se nő most már egy autonóm cselekvő, vagyonszerző, a férj tudja azt mondani, hogy nem kölcsönkértem, ez csak egy mondás volt azért, hogy láttam, hogy valahol dugdossa előlem a pénzt, hogy azt megszerezem. És ugyanez a helyzet a felszabadított szolgával. Mit látok ebből? Lámisum, de amrina, nigulő, zuzó, de baj. Nem, akkor úgy tűnik, hogy itt használjuk azt az érvet, hogy csak azért csinálta, mert meg akarta tudni, hogy hol van a pénz. De nem valóban tartozni akart nekik, vagy nem valóban gondolta komolyan, hogy ez egy kölcsön, amit ő majd egyszer vissza fog fizetni. Ha ez így van, akkor ugyanezt mondhatnánk, az adásvételnél is, hogyha elad a feleségének egy földet, akkor azt nem gondolja komolyan, hanem csak azért úgymond idézelbe adja el, hogy a pénzt megszerezze, ami a feleségénél van. Azt mondja, Talmud, sajni hasszam, de lábni helélesvé napsé jeved lével ismálve. Szerintem, hogy nem, az más. Ez nem egy adásvétel, ott egy kölcsön van. A kölcsön kapcsán nagyon valószínűtlen, hogy valaki a saját szolgájának akar tartozni, vagy a feleségének. Tehát egy eltartottjának akar tartozni. Miért? Hogy a példaszélek fogalmaznak, hogy eved löjvele ismálve, hogy a férfi, aki kölcsön kér, a szolgájává válik a kölcsönadónak. Hát valaki a saját feleségének, vagy a saját szolgájának nem akar a szolgájává válni. Tehát, hogyha mégis kölcsön kér tőlük, akkor itt nem nagyon van más magyarázat, hogy valóban a pénzt akarta tőlük kiszedni, és nem azt, hogy ezt komolyan gondolta, mint kölcsön. De az adásvételnél ez nem ennyire erős, mert ott nincs ez az érv, amit a példabeszédekből be tudunk hivatkozni. Mária kérdezi, ha a nő a házasság előtt örököl, az külön vagyona, vagy az is a férjéé. Minden olyan vagyon, amit a nő behoz a házasságba, azt hozománynak nevezzük. Tehát a nő örököl valamit, akkor is a házasság alatt örökli, az csak tulajdon, az tulajdonjogilag a nőé, a haszonélvezete a férjé. Ezen belül is kétfajta tulajdonjogot különböztetünk meg. Van nixem melloig, és nixem szöjnú bárzel. Van az, amilyennek az értékért a férj felelősséget vállal, azt rögzítik egy bizonyos értéken, és mindenképp függetlenül attól, hogy az adott válás pillanatában mi az adott értéke annak az ingatlannak, vagy annak a vagyonnak, a férj az előre megállapított vagyon értéken fogja kielégíteni, és vannak azok a dolgok, amiket természetben kell, hogy visszaadjon, és nem az érték, és érték felelősség nélkül. De mindenképpen a nőé a tulajdonjog, válaszol a kérdésedre. Oké, folytatjuk az 51-es lap alján. Salachra funna berábin a mőjhösszadele istai vekansza vál oichel peirösz. Azt mondja a Talmudra funna, hogy a következő brájtát küldött. A brájta úgy szól, ha valaki eladta a feleségének, eladott egy ingatlant, akkor a nő megszerzi azt, de a férj továbbra is haszonélvezője az ingatlannak, ugye? Visszautalva Mária kérdésére, minden, ami a nő tulajdonát képzi, az a tulajdona, de a haszonélvezője a férj marad, amíg házasok. Ugyanígy itt is a férj eladta a saját ingatlanját a nőnek, a adásvétel létrejön, de a haszonélvező az a férfi. Rám rábi ábevre bóve kaldari amrugaton bikés litnai lamma kasszolosum mechrekedere ápszeszkaik. Mit látok ebből, hogy van érvényes eladás. De Rabbi Abba és Rabbi Abba azt mondják, hogy nem. Ez valószínűleg nem eladás, hanem ez is ajándékozás. Miért írt eladást? Azért, mert egy erősebb pozíciót akart adni a nőnek. De valójában ez nem azt jelenti, hogy az eladás is érvényes lenne. Oké, itt tegyünk egy kis, ennek van jelentősége. Miért? Ha valaki, ha azt mondanánk, hogy a férj eladta az ingatlant a nőnek, akkor mondhatnánk azt, hogy eladta ugyan, de a haszonélvező ő marad. Ha azt mondjuk, hogy a férj ajándékba adta az ingatlant a nőnek, akkor feltetően az, aki kola nőiszénbe állnyja a nőiszén. Abban indulunk ki, hogy amikor valaki ajándékot ad, akkor azt a lehető legnagyobb vonalúan adja. Tehát az nem egy olyan nagyon nagy ajándék, hogy a férj ad, az, hogy tessék, ez az ingatlan tér, de én maradok a haszonélvezője. És ezért Rabbi Abbó és Rabbi Abba azt mondták, hogy egy ilyen esetben, amikor a férj elad egy ingatlant a feleségének, az érvényes, de nem csak, hogy érvényes, ezt úgy kell tekinteni, mintha ez egy ajándék lenne, és mivel ajándék, ezért a nő teljesen jogot képez az ingatlanra, a férfinek viszont semmilyen nem marad, tehát a haszonélvezője sem marad az ingatlannak. Tehát a funa úgy idézte ezt, hogy szerinte a férj elad a feleségének egy ingatlant, akkor az eladás érvényes, a női a tulajdonjog, de a férfi a haszonélvező. Rabbi Ába és Rabbi Abbahu, és mind a nemzedék nagyjai azt mondták, hogy nem, abból kell kiindulnunk, hogy ez valójában egy ajándék, és a nő a haszonélvezője is innentől fogva annak. Mész fej löjve, min elvedve sikloj, min a isra, vagy gírsa, én a napklum, máj tám, lám is ugdam, légy, ez az asza. Azt mondja, Talmud, várjunk csak, de ezzel szemben ugyanúgy föl lehet vetni az előbb idézett, pár perc ezelőtt idézett Brájtát. Ugye azt mondod, hogy ez az áldásvétel érvényes, sőt, egyesek azt mondják, annyira érvényes, az olyan, mintha egy ajándékozás lenne. Mindeközben azt tanultuk, hogyha valaki kölcsönkér a feleségétől, vagy kölcsönkér a szolgától, és utána elválik a feleségétől, vagy felszólítja a szolgáját, akkor ott azt nem kell, hogy visszafizesse, mert feltétlenül nem gondolta komolyan, hanem csak azért csinálta, hogy a pénzt kiszedje belőlük. Akkor miért nem mondjuk itt is azt, hogy nem eladta valójában a feleségének, hanem csak a pénzt akarta kiszedni belőle. Azt mondja, Talmud ugyanazt a választ adja, mint az előbb. Sajnálja azt mondja, de lőle simi, én is levele, éve ismálve. A kölcsön az más. Mert feltétlenül, amikor kölcsönkért a szolgájától, vagy a feleségétől, ő nem gondolta komolyan, mert az ember nem tenné magát adóssá egy általa eltartott emberrel szemben, hiszen az adós az egy megalázó pozíció, az olyan, mint ahogy például beszélek mondja, mintha a szolgájává lenne. És azért azt mondjuk, hogyha mégis ezt csinálta, az feltétlenül csak azért csinálta, hogy a pénzt kiszedje belőle. Az eladásnál nem. Ha elad egy földet, akkor nem. Amr ráva, mélyhez szadali istai, kanszava bála éjjel pérsz. De ma tanna, kanszava inna bála éjjel pérsz. Ráva akkor így összefoglalta, és azt mondta. Ha egy férfi elad egy ingatlant a feleségének, akkor az adásvétel érvényes, a nője a tulajdonjog, a férfi marad a haszonélvező. Hogyha ajándékba adja a feleségének, akkor érvényes, a nője a tulajdonjog, és a haszonélvezet is, a férj nem marad haszonélvező. Lezer már elhadze, kanszolni bála éjjel pérsz. Lazar pedig azt mondta, hogy mindegy, hogy eladta, vagy ajándékba adta, a férfi semmiképp nem marad haszonélvező. Avad Rav Chizda, ugdak Rabbi Lazar. Rav Chizda, Rabbi Lazar mondását, vagy véleményét követve járta el, és pászkenolt, tehát úgy, hogy nem csak az ajándékozásnál, hanem az adásvételnél is az egész érvényesnek, az egészet érvényesnek tekintette, és a nőnek.
Köszönöm, hogy szóltatok. Most van hang? Újra van hang. Köszönöm, hogy szóltatok. Úgy látom, hogy van hang. Lemerült a mikrofon. Ha kezdjük előről. Nem előről, de onnan feltétlenül nem voltam. Még egyszer. Tehát, Amarába, melyik azt mondani Isten, hogy kanszava bála éjjel pérsz. Ráva azt mondta, összefoglalta, és azt mondta, hogy ha valaki elad egy ingatlant a feleségének, akkor az ingatlan a feleség tulajdona, de a férj marad a haszonélvező. Ha viszont bemattona, kanszava én a bála éjjel pérsz. Ha viszont ajándékba adta, akkor mind a tulajdonjog, mind a haszonélvezet rászáll a feleségre. Lezra már, echodze, kanszave, én a bála éjjel pérsz. Lazar pedig azt mondta, hogy mind a két esetben a haszonélvező az a feleség lesz, a férjnél nem marad haszonélvezet, tehát az adásvételnél sem marad haszonélvezet a férj számára. Mit csinált Rav Chizda? Avad Rav Chizda, uvdak Rabbi Lazar. Rav Chizda Rabbi Lazar véleményét követve járt el, és tényleg úgy pászkenolt, hogy egy adásvételnél is a haszonélvezet az a nőre száll, nem csak a tulajdonjog. Amúgy rá, hogy a kukvar rá, de hemmib, nép nézé, de láv, de a fkézes, afik már rá, de a vőt közútri. Erre fölháborodtak rá, a kukva és a nehemja, és azt mondták Chizdának, hogy te hagytad a nagyokat és a kicsiket követted. Miért? Mert Ráv, ő a nagy, ő egy korábbi nagy bölcs, ő majdnem egy tána, majdnem egy misna idebeili bölcs, a nemzedékek mesdjéjén volt, és nem őt követett, hanem egy későbbi bölcset, Rabbi Lazar, ezt hogyan lehetséges? Amelej, anna námik ráv rávé avdé, azt mondták, akik nem. Én hiába nem Rávot követem, Rabbi Lazar, de Rabbi Lazar nem csak Rabbi Lazar mondta, amit mondta, hanem már egy Ráv korabeli bölcs, egy korábbi nagy bölcs is mondott ilyet, de ki azt a Rávi nam Rabbi Eichanan echad zev, én a bál Eichan Peirasz. Hiszen Rábin, amikor megjött Izraelből, akkor azt mondta, hogy Rabbi Jöjjelen is azon a véleményen volt, mint Rabbi Lazar, hogy mindegy, hogy ajándékozta a feleségének, vagy eladta, a tulajdonjog mellé a haszonélvezet is a feleséghez kerül, és a férjnél nem marad semmi. Mi a halaká? Amar Rave Hilchasam Echersadon Istenlé Kanszalva Bál Echad Peirasz. במתון הקונסה ואין הבעל איכל פרס. עשי נתן עוד מתמונות רבה, ההלך הזז. יבואלה כי אלה דוטרינג אטלנט, הפלשגינק. אקור אז אדש ויטל נמיון ליטרה. הפרי פדיג. טובה יש אהתי. a gyümölcsöt, tehát haszonélvező marad. Ha pedig bematana ajándékba adta, akkor ha pedig ajándékba adta, akkor létrejön a tulajdonjogváltás, és a férj viszont nem marad haszonélvező. Azt mondja a Talmud, még egyszer nézzük meg Rave mondását. Mit mondott Rave? Ha adásvétel volt, az adásvétel nem jön létre, és a férj haszonélvező marad. Ha ajándékba adta, akkor létrejön a tulajdonváltás, és a férj nem haszonélvező. Ez hogyan lehetséges? Az első mondás teljesen furcsa. Ha nem jön létre az adásvétel, akkor mi az, hogy a férj haszonélvező marad? Ő marad a tulajdonos, nem? Azt mondja a Talmud, hogy Kásia Kán de moist munin, káme moise innen munin. Azt mondja, Talmud, nem. Két részre kell osztani a Ráva első mondását. Káme moist munin, az első mondásnak az első fele, ami azt mondja, az adásvétel nem jön létre, ott teljesen nem jön létre. Miért? Mert egy olyan esetről beszélünk, amikor a nő valamilyen rejtek helyen tartja a pénzt, és onnan veszi elő. És itt tényleg mondhatjuk azt, hogy Ligluje Zuze Uda, szóval, hogy a férj csak azért csinálja, hogy felfedje, hogy a nő hol rejtegeti a pénzt. A mondás második fele, amiről azt mondja, hogy a férj haszonélvező marad, az arra vonatkozik, amikor nem rejtek helyről veszi elő a nő a pénzt, ott az adásvétel létrejön, de a férj haszonélvező marad. De Amar Rav Júda, Moist Munin Loikansa, Moisint Munin Kansa, ahogy Rav Júda konkrétan mondta is, hogyha rejtek helyről veszi elő a nő a pénzt, akkor az adásvétel nem jön létre, ha nem rejtek helyről veszi elő a pénzt, akkor az adásvétel létrejön. Akkor összefoglalva, mit mond Rava? Rava azt mondja, hogy ha adásvételről van szó, akkor attól függ, hogy honnan jön a pénz. Ha a nő rejtek helyről veszi elő a pénzt, akkor nem érvényes az adásvétel, mert a férj tudja azt mondani, hogy ezt csak azért csináltam, hogy felfedjem, hogy a nő hol rejtegeti előlem a pénzt. Hogyha nem rejtek helyről veszi elő a pénzt, hanem a pénztárcájából, akkor érvényes az adásvétel, de a férj továbbra is haszonélvező marad. És tovább megyünk, ha ajándékba adta, akkor is a tulajdonváltás létrejön, de a nő csak a tulajdont szerzi meg, és a férj haszonélvező marad. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este is. Holnap reggel, szokásos időben, szokásos helyen folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű további szép estét, a legeslegjobbakat, viszontlátásra, viszont hallásra.